Tisztelt gyülekezet, kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírás Sámuel első könyve 8. fejezeténél. És egy jól ismert történetet nézzünk át együtt. Pont a délelőtti téma kapcsán, az imádság kapcsán, hogy egy régi hívő ember hogyan érte meg az élet nehézségeit egy kritikus ponton. De még mielőtt együtt olvasnánk a 8. fejezetet, a gyerekekhez szeretnék szólni, hogy Sámuellel itt már felnőttkori helyzetében találkozunk, viszont Sámuel úgy született meg, hogy az édesanyja nagyon bánatos volt. Az édesanyja azért volt bánatos, mert nem született gyereke, és nagyon-nagyon szeretett volna gyermeket. És bántották, csúfolták érte, megkülönböztetés járt, negatív megkülönböztetés, és ő addig volt az Isten előtt, és hívő szívvel addig-addig imádkozott, amíg meghallgatta a Jóisten a kérését, és így született meg az első gyermeke, Sámuel, és Sámuel így került fel Éli mellé a templomba, mint aki úgy nőhetett fel, hogy tudhatta, hogy ő nem csak úgy véletlenül született, hanem az anyukája nagyon-nagyon szerette volna, hogy ő megszülessen. És ez olyan jó dolog, hogy a mi szüleink is nagyon szerették volna, hogy mi megszülessünk, és azért mindent megtettek. Őt is nagyon szerette az édesanyja, édesapja is. És ez olyan jó dolog, hogy mi azért élhetünk ezen a földön, mert valakik minket már nagyon vártak, és az Isten is várt bennünket, és pont azért, mert a szüleink is, meg a Jóisten is nagyon vár bennünket, ezért az Isten nagy gonddal van a gyermekek iránt, nagyon nagy segítséggel van, amíg felnőnek, amíg teljesen önállóan tudnak majd élni, gondoskodni magukról, másokról, úgyhogy ennek a tudatában legyetek ti is, hogy nagy becsben vagytok az Istennél. És akkor nézzük meg Sámuelt, itt a 8. fejezetben, együtt olvassuk majd, időnként megállok. Figyeljétek meg, jól ismerjük a helyzetet, de figyeljük meg a párbeszédet, ami Sámuel és azok között zajlik, akikkel majd itt találkozik. Mit vált ki ez Sámuelből, és az Isten hogyan van az ő segítségére. És lehet, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tette bírákká Izrael felett. Ugye ők az utolsó bírák tulajdonképpen, és múltkor is már Gedeon kapcsán beszéltem a bírák koráról, hogy egy alig 350 éves időszak volt, és hogy a bíráknak milyen feladata volt az Izrael törzsein belül. És ugye itt Sámuelről egyébként túl sokat nem olvashatunk a születése és neveltetése óta, hanem itt ennyit zár be, hogy már idős korában találkozunk vele. És leírja, hogy hívták az elsőt és a második fiút, és hogy ki hol bíráskodott, és a harmadik verstől olvasnám tovább. De fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Ezt hogy mondanánk mai szóval?
Korruptak
voltak, de hogy Sámuel, így van, megvesztegethetők, de hogy Sámuel erről nem tudott, azt azért tudjuk, mert Sámuel nagyon igazságszerető bíra volt, és ő nem tűrte el az igazságtalanságokat, és emlékeztek, hogy ő volt az, aki Élinek annak idején el kellett, hogy mondja, hogy mi történik vele és a fiaival, pont azért, mert nem lette le őket a tisztjéből, akkor, amikor ők is megvesztegethetők voltak, és visszaéltek az Isten dolgával. Tehát azt látjuk, hogy Sámuel megvéhedett, a bíráskodást átadta két fiának. Tényként közli a Biblia, hogy a fiai nem voltak rá méltók, mert visszaéltek a helyzetükkel, és nézzük, hogy mi történik tovább. Összegyűltek azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Mit gondoltok, hogy miért gyűlik össze egy vezető tisztség viselők testülete, hogyha van egy ilyen helyzet? Mert ugye azért mentek elé. Miért? Miért gyűlik össze? Van felelőssége azoknak, akik tudják, hogy visszaélnek a... Így van. Van felelőssége, de nézzük meg, hogy ők mit mondanak. Ötödik vers. Azt mondták Sámuelnek, íme te megvénhettél, és fiaid nem járnak útjaidon. Ez két tény, amit közölnek. Te megvénhettél, a fiaid meg nem járnak. És ez tény, és igaz. Nézzük a következményt. Ugye mit kellett volna mondani, ha ők olyan szándékkal vannak, hogy hát tegyünk igazságot, ugye? Nem azt, amit itt mondanak. Nem járnak az útjaidon. Most azért választ nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Most képzeljétek el Sámuelnek ez hogy esett. Ugye Sámuel egész életében az igazságot és az Isten útját követte, és személyesre vehette ezt a dolgot. Ezt onnan látjuk, hogy Sámuelnek nem tetszett ez a beszéd, hogy azt mondták, hogy adj nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, tehát nagyon-nagyon nem esett neki jól. Képzelhetitek, milyen az, amikor minket is valami váratlan fordulat ér, ami nem pozitív, és hát a tisztségemről van szó, az utódaimról van szó, az országnak a helyzetéről van szó, és nézzük meg, Sámuel hogy viselkedett ebben a helyzetben, ami számára nem volt kedvező, és igen nagy sebet ejtett a lelkén. Könyörgött Sámuel az Úrhoz. Itt van az, amit Anikó mondott a szombatiskolán, hogy ő oda megy az Isten elé, mert amikor egy ilyen helyzet ér bennünket, akkor olyan mértékben jönnek a gondolatok, az érzésvilágok, ami besötétíti, elsötétíti az egész lényünket, nem tudunk józanok lenni, és Sámuel a legjobb dolgot választotta, nem beszélte meg a többiekkel, a családjával, a fiaival, nem. Ő az Istenhez ment, aki egyedül tud segíteni, hogy józanul lásson az ember. Mert amikor, most mi ezt nyugodt körülmények között megbeszéljük, de amikor Sámuel találkozott ezzel az esettel, akkor ő nem tudta végig gondolni azt, amit az Isten itt megláttat vele. Hanem ő azt gondolta, mivel volt két valós tény, hogy ő megvénhedett, őt pedig sokkolta az, ő nem tudott arról, hogy megvesztegethetők a fiai, ez a hír sokkolta őt, egyébként sokkal előbb kellett volna akkor már szólni, vagy figyelmeztetni, hogy itt baj lesz, és ő úgy gondolta, amit mi is jó lelkiismeretű emberek gondolnánk, hogy olyan nagy itt a baj, hogy ennek nem lehet más útja, mint hogy akkor király legyen, ugye? Egyébként azt tudta, hogy nem ez a megoldás, de őt lesújtotta az, hogy a fiai mit csinálnak. Ő miatt szégyelte magát, ő ezt saját hibájának is tekintette. Nyilván voltak nevelésbeli hibák, nehézségek, és amikor valaki jó lelkiismeretű, és ilyen gondokkal találkozik, amiért magát is felelősnek érezheti, az borzalmas állapotot idéz elő. És nézzétek meg, és az egyik, amiért ma átveszük ezt a történést, hogyha valaki Isten elé megy, amikor nem tudja eldönteni, hogy mitől van ez a dolog, vagy ő mennyiben részesebben, vagy mit kezdjen ezzel, akkor az Isten minden hozzá folyamodót megsegít. Ugye délelőtt beszéltünk arról, hogy minden dolgunknál szeretne ott lenni, hogy segít az aggodalmaskodásunk elleni küzdelmünkben, segít abban, hogy erőt nyerjünk, hogy a bűneink felett győzzünk, és a bűneink helyzetét elrendezze, és ilyen helyzetben is segít az Isten. Hetedik verstől olvasom. Azt mondta az Úr Sámuelnek. Van vízem, kinek köszönöm. De akkor már viszont. Azt mondta az Úr Sámuelnek. Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Azért ez egy jó diagnózis olyan szempontból, hogy az ember azt gondolhatja, hogy vele van a legnagyobb baj. És az a baj, ami volt egyébként, hogy a fiai milyenek voltak abból más oldalon, de hatalmasabb bajt csináltak, és nem úgy rendezték, ahogy kellett volna, és ettől Sámuel magára vette az egészet. Szeretnék nektek felolvasni egy-két gondolatot, hogy egyébként Sámuel hogy végezte a dolgát. Ami összefoglalóan szól arról, hogy milyen munkát végzett Sámuel hosszú évtizedek alatt az ő népért. Józsué napjai óta soha nem látták el kormányzást teendőit olyan bölcsen és eredményesen, mint Sámuel vezetése alatt. háromszoros isteni megbízatással, mint bíró, próféta és főpap. Hát én azt mondom, az egy is elég lenne, nem egy felelősségteljes tisztség, de ugye a bíráknak ez volt a dolga, bíró, próféta és főpap, fáradhatatlanul és önzetlen buzgalommal munkálkodott népe javára, és a nemzet virágzott bölcs vezetése alatt. A rend helyreállt, az istenfélelem növekedett, és az elégedetlenség szellemét sikerült egy időre megfékezni. Óriási vívmányok ezek. De akkor, amikor jön egy támadás, akkor az ember nem arra gondol, hogy sikerült stabilizálni valamelyest a helyzetet, és hogy Istennek jó szolgája lehettem, hanem ez a fajta támadás, ez gyötri az embert, és mindent háttérben tud hagyni, minden pozitívumot is. És azt is olvashatjuk, hogy az érzelmeit ebben a helyzetben nem árulta el sem a véneknek, sem senki másnak, nem tett szemrehányást senkinek, hanem maga dolgozta fel, de nem is csak maga, hanem Istennel együtt a dolgot, és egyedül tőle kér tanácsot, és az, aki az Istentől kér tanácsot, annak az Isten megválaszolja a dolgokat, és pontos diagnózist egyedül az Isten tud adni. És Isten azt mondta, hogy tedd meg mindazt, amit kérnek, hát ez is már egy különös dolog volt, mert mit jelentett az, hogyha innentől fogva nem bíráskodás van felettük, hanem királyság? Ugye az egész eddigi létükben az izraelitáknak akármilyen törzsi állapotban voltak, vagy aztán már nemzetté formálódtak, és egységesen voltak, vagy a bírák korában, akárhogy is volt, de minden társadalmi törvényt az Istentől nyerték el, és ez alapján működtek. Tehát az összes törvényük, az egészségügyi, a társadalmi, az etikai törvényük mind az Isten parancsolatai és útmutatásai alapján működtek. Abban az esetben, és ők nem hozhattak új törvényeket. Tehát ők nem emelhették felül magukat az isteni törvényeken, és ők nem vezethettek be új törvényeket, hanem mind az Isten törvénye. Na most, ha királyság van, az azt jelenti, és itt el is mondja, aztán Sámuel ezt nem olvasnám fel, hogy a király az olyan törvényeket fog hozni, amiket akar, mert teljhatalma lesz, és messze maga mögött fogja hagyni az isteni útmutatásokat, és ennek rendkívül sok veszélye lesz. Ez fog történni velük, elolvashatjátok a 10. verstől a 22. versig. De maradjunk Sámuelnél, és az Istennel való párbeszédénél, mert mit eredményez az, hogyha én nekem nem kell az saját benyomásaim, az engemért kritika, a bennem lévő lelkiismeret furdalás, a jövőtől való félelem és aggodalommal élnem, hanem egyenesen az Isten mutathatja meg pontosan, hogy mi történik itt. Mert ő elmondta neki, hogy az történik, hogy lehet, hogy te vagy a főszereplő, de nem téged utáltak meg, hanem engem. Én meg azt mondom, hogy akkor menjünk bele ebbe a dologba, mert a megváltási tervemben ez is benne van. Borzasztó, nekem is nehéz elviselni, ezt nyilván nem mondja az Isten, de megértheti Sámuel, hogy innentől fogva igazából kinek sértő ez a helyzet? Az Istennek. De azt mondja a 8. verstől, mindam a cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, ugye megutáltak engem, és azt folytatja, mindam a cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, egészen a mai napig, hogy elhagytak engem, idegen isteneknek szolgáltak, veled is a szerint cselekszenek. Most élheted meg te is töményen, mit jelent, és azért gondoljunk bele, egy egész vezető testület, Izrael összes véne. Tehát ez azt jelenti, hogy megállapodtak már előtte, és ezt ugye itt véghez vitték. De van, aki Istennel beszéli meg, és nézzük meg, hogy az ő életében milyen jelenbeli fejlődést hozhatott ez az iszonyú nehézség, hogy amiért egész életében küzdött, prófétaiskolákat hozott létre. Ez egy hatalmas dolog, soha addig így nem volt intézményes formában. Sámuel hozta létre a prófétaiskolákat, ahol kifejezetten az arra érdeklődő és tehetséges fiatalok tanulhatták az Isten dolgait és az Isten szavát. És ez szerint működhettek. Nagyon nagy hangsúlyt tett a fiataloknak a továbbképzésére is. Azt mondja a 9. vers, most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. Hogy kellett Sámuelnek lépnie? Meghallgatni, belemenni, de bizonyságot is kellett tenni. Úgy, hogy mindeközben az ő személyes dolgai háttérben voltak, mert ő továbbra is Isten szolgája akart lenni. Ő elmondja ugye itt a 10. versről a 22. versig, és nyilván nem hallgat rá a nép. Tehát az emberben van egy olyan remény, hogy megteszek valamit Isten szerint, hát csak lesz hatása, hát nem volt hatása, ez eltökélt szándék volt. És a 19. verstől olvasnám fel, a nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és azt mondták, nem, hanem király legyen felettünk. És mi is úgy legyünk, amint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket, és előttünk járjon, vezesse a mi harcainkat. Nézzük Sámuelt, mert mi továbbra is az ő szempontjából vizsgáljuk az esetet, és miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az Úrnak. Megint nem egyedül viseli ezt a nehéz helyzetet, hanem megmondja az Úrnak, és azt mondta az Úr Sámuelnek, hallgass szavukra, adj nekik királyt. És Sámuel azt mondta Izrael férfiainak, menjetek el haza kiki az ő városába. Nem tesz szemrehányást, nem foglal bele egyéni érzelmeket. És aztán megjön a király helyzete, ezt elolvashatjátok, kérlek is benneteket, hogy a 9. verstől egészen a 11. vers végéig olvassátok is el, hogy Sámuel hogy viszi véghez a király kiválasztását, hogy asszisztál ehhez, hogy keni fel, és hogy van az első győzelme Saulnak, ugye az Izrael első királyának, és ezután, ami számomra nagyon sokat mondó, ezután olvassuk a 12. fejezetet, és kérlek is benneteket, hogy lapozzatok ide. Mert hogy egy ember hogyan fejlődhet, és hogy maradhat méltó az Isten szolgálatában, akkor is, ha ő rá már úgymond nincs szükség, vagy nyugdíjazni akarják, vagy hogy mondjam, eltenni az útból, hát nagyon nagy példa Sámuel erre. Akkor, amikor megtörténik ez az első győzelmi csata, tényleg hatalmas dolog volt, 12. verstől, azt mondta Sámuel az egész Izraelnek, és nem előtte, hanem kivárta ezt a helyzetet. Íme meghallgattam szavaitokat mindenben, valamit nekem mondtatok, és királyt választottam nektek. És most íme a király előttetek jár, én pedig megvéhettem, megőszültem, az én fiaim íme ti köztetek vannak, és én is előttetek jártam ifjúságomtól fogva mind a mai napig. Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt, és az ő felkentje előtt, kinek vettem el az ökrét, kinek vettem el Szamarát, kit csaltam meg, kit sanyargattam, kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunjak, és visszaadom nektek. Úgy teszi le a tisztjét, hogy az ő makulátlansága az ott lehessen, hogy még egy mágszemnyi kétel se lehessen abban, amit ők felhoztak, hogy miért akarnak ők királyt, ami ott lebeghetett mindenki szem előtt, és ezt Sámuel megteszi. Nem azért, hogy ő neki dagadjon a melle, hanem azért, hogy itt a lehetőség, akkor most mondjátok meg, számoljunk el vele. 4. verstől annyi tisztesség azért még volt bennük, hogy nem akartak, meg nem is tudtak felhozni semmit. Nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket, senkitől semmit el nem fogadtál. És ő mondta nekik, legyen bizonyság az Úr ti ellenetek, és bizonyság az ő felkentje ezen a napon, hogy semmit sem találtatok kezemben. Ők pedig azt mondták, legyen bizonyságul. És ezután Sámuel egy történelmi vonulatot hoz. Röviden, itt pár versben olvashatjuk, a 12. versig, én ezt most nem olvasnám fel, nagyon töményen összefoglalja azt, hogy az Isten mit tett értük, és hogy ebben a szakaszban, amíg idáig értek, a nép hogy cselekedett. Tehát szembesíti őket azzal, hogy amit az Isten neki mondott, hogy most ugyanebben a folyamatban van, hogy elfordultak tőle, ezt most így eléjük hozza. Most szembesíti őket azzal, hogy az Isten szemében az, amit ők csináltak, az a bűn kategóriája, az a bálványimádás kategóriája, és tulajdonképpen ezzel ők nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat. De hogy viselkedik egy olyan ember, aki nem személyes sérelmeket hordoz, és aki Isten előtt tud járni méltósággal akkor is, amikor mindenféle gonoszságot ő és a családja iránt is tesznek. Nézzük meg a 13. verstől, hogy viselkedik Sámuel és milyen nemes a jelleme, nem összetörik, nem belekeseredik, holott viseli a szívén biztos ezt az utat. Most azért imhol a király, akit választottatok, akit kértetek. Íme az Úr királyt adott nektek. Hogyha az Urat félitek, és neki szolgáltok, szavára hallgattok, és az Úr szája ellen engedetlenek nem lesztek, és mind ti, mind pedig a király, aki felettetek uralkodik, az Urat, a ti isteneteket követitek, megtartattok. Ha pedig az Úr szavára nem hallgattok, és az Úr szava ellen engedetlenek lesztek, az Úrnak keze ellenetek lesz, miként a ti atyáitok ellen. Ezt külön is lehetne elemezni, hogy mekkora felelőssége és lehetősége van egy Isten által kijelölt, felelős pozícióban lévő egyházi vezetőnek, akár lehet az egy gyülekezetvezető, akár lehet egy családfő, de mindenképpen, aki elkötelezte magát az Istennel, annak higgyétek el, hogy joga és kötelessége az Isten által mondott dolgokat a gyülekezet elé hozni. Akkor is, ha az megoszlást hoz, akkor is, ha azt kikezdhetik, akkor is, ha abból konfliktus helyzet lesz, mert el kell mondani a tisztánlátás kedvéért, hogy ha így történik, abból ez lesz, ha így történik, abból ez lesz. Tehát ez az eljárás nem egészséget, nem csupán a páli levelekben kerekedik ki nagyon nyilvánvalóan és tisztán a gyülekezetek tanácsaként, hogy hogyan járunk el, amikor nehéz helyzet üti fel magát, hanem itt is megmutatkozik, és Sámuel méltósággal, bátorsággal elmondja, hogy az engedetlenség útja ez lesz, az engedelmesség útja pedig ez. És a 16. verstől olvasnám, most is azért álljatok meg, és lássatok meg azt a nagy dolgot, amelyet az Úr visz véghez szemeitek előtt. És itt egy természeti jelenség történik velük, de talán akkor fel is olvasnám, mert lehet, hogy ez a részlet nem annyira ismert, avagy nem búzaratás van-e most? Kiáltani fogok az Úrhoz, és ő mennydörgést és esőt ad, hogy megtudjátok és meglássátok, milyen nagy a ti gonoszságotok, melyet cselekedtetek az Úr szemei előtt, mikor királyt kértetek magatoknak, és megállnék egy pillanatra. Sámuel azért, mert méltósággal viselte, nem tett szemrehányást, nem olvasott be neki, attól még nem volt buta, mert az Isten megmutatta, hogy mi áll ez mögött. Ők oda mentek, még egyszer felidézve a helyzetet, és egy valós bajból kreáltak maguknak helyzetet és indítékot, hogy a saját jól kitervelt dolgaikat véghez vigyék. És ezt be lehet etetni? Hívő emberek között is. Sámuel pedig most kifejezi, hogy én azért ezt a maszlagot nem vettem be, és az Isten konkrét dolga a ti esetetekről ez, hogy nagy gonoszságot követtetek el. És ezt nem személyes érintettség miatt mondja, hanem azért, mert ez valóban így volt. Mi nagy gonoszságot tettetek, melyet cselekedtetek az Úr szemei előtt, mikor királyt kértetek magatoknak. Kiáltott azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr mennydörgést és esőt adott azon a napon. És az egész nép nagyon megrettent az Úrtól és Sámueltől. Nem csak az Úrtól, Sámueltől is. Mert amikor valaki nem vág vissza, de kifejezésre juttatja, és végigcsinálja a dolgokat, de kifejezésre juttatja, hogy ti mondotok egy dologról ezt, ez nagyon szépen hangzik, meg szép mézes mázas, egyébként meg ez van mögötte. És ezt nyerheti el egy ember, minden ember, hogy megkaphatja Istentől azt, hogy tulajdonképpen mi az, amiben ő belepottyant, vagy milyen helyzet közepette van, mutassa meg az Isten. Megrettentek az Úrtól és Sámueltől, és azt mondta az egész nép Sámuelnek, könyörög szolgáidért az Úrhoz, a te Istenedhez, hogy meg ne halljunk, mert minden bűneinket csak öregbítettük azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk magunknak. Sámuel az Isten segítségével, Sámuelen keresztül a nép belátta, hogy bűn az, ami volt, és most már itt nem védekeznek, hogy de mi azért akartuk, mert a te fiaid azért megvesztegethetők voltak. Itt már nincsenek helye. Egyébként én azért is szeretem a Bibliát és annak az igazságait, mert az ember hihetetlen fogékony arra, hogy megmagyarázza a saját dolgait úgy, ahogy ő akarja. Nagyon ügyesek vagyunk, mindenkinek van hozzá tehetsége. Ez a megromlott emberi természethez hozzátartozik. Ezzel lehet javítani az őszinte Istenhez való menetellel. De egyszer eljön a történelemben, amikor az Isten ítélete eljön, amikor már akik annyira meg akarnak maradni a megmagyarázásban, ott már nem lesz lehetőség, ott bedugatik minden száj. Ott már nem lehet beismerni se érdekből, se valóban, mert minden lehetőséget eljátszik az ember addig. Vagy a jó felé, hogy Isten szerint látja, hogy amit ő csinál, az mi tulajdonképpen, vagy pedig megmarad a megmagyarázás területén. Itt volt még lehetőség, és ez nagyon, nagyon jó is. És amiért az egészet felolvastam, az most jön. Hogy egy nagyon nehéz helyzetbe kerülő hű Isten szolgája hogyan tud ott lenni segítő szándékkal egy tudatos gonoszságot véghez vitt vezető testületben és a megvezetett nép között. 20. vers. És az Istent tükrözi. És azt mondta Sámuel a népnek, ne féljetek. Ne féljetek. Ha már minden gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Ugye azt mondja ezzel Sámuel, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni, de ne féljetek. Az Isten továbbra is bátorít. Nem így vagyunk a mindennapi életben is. Elkövetünk valamit, mikor már rájövünk, hogy mekkora balgaság volt, meg milyen hátrányokkal jár, akkor szintén megint ott van a félelem. Az Isten meg azt mondja, hogy ne félj. Ne félj, hanem kövess engem, akkor legalább mostantól fogva. Gyere velem, legyél velem, és akkor nincs okod a félelemre. Mert én ezt is belekombináltam a megváltási tervedbe, tudtam róla előre, és most már beismerted, menjünk együtt, fogadj nekem szót, hallgass rám. Ne félj, mondja Sámuel, hanem teljes szívetekből szolgáljatok az Úrnak. És inti is őket, ne térjetek el a hiába valóságok után, amelyek nem használnak, meg sem szabadítanak, mert hiába valóságok azok. Megint tükrözi az Isten szótárából, hogy amit az ember olyan szépnek, meg jónak lát, az a mennyei szótárban hiába valóság. És azt mondja az Isten Sámuelen keresztül, hogy lásd te is hiába valóságnak a hiába valóságot, és azután gyere, ami igazán használ neked, ami igazán megszabadít téged. És a 22. verstől, mert nem hagyja el az Úr az ő népét, az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. Hát én nem tudom, mi ki tudnánk mondani, Sámuel helyében, hogyha nem az Istennel vagyunk közösségben, hogy hát titeket választott ki az Úr, és akármi volt is, hát ne féljetek, és menjünk tovább, és nem hagy el bennetek az Isten. Hát ez olyan mértékű nemességre val, és ami a koronája az egésznek, az a 23. versben van. Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. Nem vonulok félre, nem gubózok be, tanítani foglak benneteket a jó és igaz útra, és imádkozom továbbra is értetek. Hát én azt gondolom, hogy aki láthatta Sámuelen ezt a lelkületet, abból még az is elszállt, amit rosszat hallhatott róla meg a családjáról, még ha volt is a fiaival kapcsolatban igaz dolog, de hogy ez az ember egész életében az Istennek szolgált, ez itt koronáztatik meg. És az is, hogy bármilyen nehézség jön, bármilyen gáncs az életünkben, a fejlődésünknek, a nemesedésünknek, az isteni természet elnyerésének semmi nem állhat az útjába, sőt, ahogy tanuljuk is, meg már szinte már álmunkból is fel tudjuk mondani, hogy minden a javunkat szolgálja, akármilyen nehézség is, azon az úton, hogy mi Krisztusivá válhassunk. És a végén leszögezi, csak féljétek az Urat, szolgáljatok neki hűségesen, teljes szívetekből, mert látjátok, mi nagy dolgot cselekedett veletek. Ha pedig folytonos rosszat cselekszetek, mint ti, mint királyotok, elvesztek. Egy Isten által küldött ember igazságos, kegyelmes, józan, és megláttatja az utakat, mint ahogy az Ószövetség bírái, prófétái, esetekben királyai, és az Új Szövetség apostolai is. És mi itt az utolsó időben élve nagyon sok igazságtalanságot el fogunk még szenvedni. Rendkívüli idők jönnek elénk, és csak azt szeretném mondani itt a végén, Istennek talán ez az egyik üzenete számotokra most. Ne essetek kétségbe a nehézségektől, akkor se, ha ti okoztátok, akkor se, ha rajtatok esik, hanem tekintsétek olyan helyzetnek, amit Sámuel is Istennel beszélt meg egyedül, a jónak, az igaznak, a fejlődés útján való járásnak, hogy meg tudjunk állni azokban a helyzetekben, ami nagyon-nagyon nehéz lesz a végidején. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.